Szeretettel köszöntöm az egybegyűlteket, és jó látni ismerős arcokat. Tulajdonképpen nagyon-nagyon régen Krisztináikkal együtt szolgáltunk még Kecskeméten, amikor oda jártam főiskolára, és nagyon jó, hogy ennek van folytatása, és most újra itt találkozhatunk. Erre, amikor a Tolnai Márti felkért, hogy jöjjek el erre a napra, akkor még nem is tudtam, hogy Krisztináik is itt lesznek, tehát ez egy nagyon nagy meglepetés. Az az igazság, hogy akkor, amikor megismertük egymást, én azt hiszem, hogy egy egészen más életem volt, úgymond. Egy teljes egész életem. Hívő családban nőttem fel, és azt gondoltam, hogy Isten nekem mindent megadott, ami szükséges egy gyermek számára, egy fiatalnak a számára, és tizenéves koromban átadtam az életemet Istennek, és az volt a szívemnek a vágya, hogy őt szolgálhassam. És úgy gondoltam, hogy úgymond, mint a hívőként, ezt meg is tudom tenni, és meg is tehetem, és örömmel is tettem. És amikor a főiskolás évek után visszakerültem Nyíregyházára, és elkezdtem tanítani, majd néhány év múlva újra összefutottunk itt a Krisztináikkal a Fasorban, akkor tulajdonképpen egy egészen más életem volt, egy összetört életem, és azóta is elég sok minden történt, amin keresztül Isten tovább tört, és tovább vitt mindenféle mélységekbe. Nagyon sokat gondolkoztam, hogy mit is mondjak el ezekből, mert igazság szerint olyan dolgokat szeretnék elmondani, amik nekem segítettek ezeken a nehézségeken keresztül, amiket én megtanultam, és amiket azóta is azt látom, hogy amikor másokkal beszélgetek, akik hasonló dolgokon mennek keresztül, az másoknak is vigasztalás. Egyik barátnőm, amikor kértem, hogy imádkozzon értem, akkor a 2 Korintus 1-ből küldött nekem egy igét. Az volt az ige, hogy áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztus atya, az irgalom atya, és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságukban, azzal a vigasztalással, amelyel az Isten vigasztal minket. És az a szívemnek a vágya, hogy ami nekem vigasztalás volt, az azoknak, akik most hallhatnak, bármilyen nehézségekben vannak, az vigasztalás lehessen. És hadd kérjem már így előre, hogy elnézést mindenkitől, aki idősebb, hogy hadd mondjam már tegezve azt, amit mondom, jó? Hogy az úgy egyszerűbb lenne, és talán egy kicsikét személyesebb is. Hát először is az történt, hogy nagyon szerettem tanítani, tanítottam kicsiket, aztán éneket felső tagozatban, és első pillanattól kezdve úgy éreztem, hogy a tanítást azt nekem találták ki, Isten erre teremtett engem. Viszont valahogy az első héten volt bennem egy olyan érzés, ahogy, mintha Isten szólt volna hozzám, hogy ez nem mindvégig lesz így, és hogy egyszer innen el kell majd mennem. És igazság szerint ez nem is rémisztett meg nagyon, ugyanis gyerekkoromtól kezdve nagyon nyitott voltam a misszió felé, és nagyon szerettem volna missziói szervezetnél dolgozni, akár Magyarországon, akár másik országban, és nagyon, nagyon hosszú éveken keresztül Kína a szívemen volt, és a Kína járva gyerekek, és úgy gondoltam, hogy azt én el tudnám képzelni, hogy egyszer majd oda is követem Istent, vagy pedig bármilyen országba, ahol ő úgy gondolja, hogy szüksége van rám. De hát nem gondoltam, hogy a tanítást azt olyan körülmények között fogom majd ott hagyni, ahogy ez történt. Egy hangszalaggyulladásom lett, és tulajdonképpen elveszítettem a hangomat. Nem csak tanítani nem tudtam, hanem nagyon szerettem énekelni, és sokszor énekeltem szólót is a gyülekezetben is, vagy pedig kórusokban, és hosszú éveken keresztül énekelni sem tudtam egyáltalán. És ez a mai napig is egy akadály, ami megmaradt. Ugyan a hangom az nagyrészt visszajött, de nem ugyanaz, mint ami volt korábban. Aztán egy nagyon érdekes betegséget kaptam. Ez körülbelül, tehát egymással párhuzamosan történtek ezek a dolgok, amit hosszú éveken keresztül az orvosok nem tudtak megállapítani, hogy mi a problémám. Mindenki azt mondta, hogy minden értékem rendben van, és valószínűleg valamilyen pszichés problémával küszködök. Amit tudjuk, hogy elég gyakran elő szokott fordulni, amikor az orvosok kérdőjellel állnak szemben. És valahol tudtam belül, hogy ez egészen másról szól, itt nem arról van szó, hogy depressziós vagyok, vagy bármiféle ilyen problémám lenne, de a hosszú évek alatt, körülbelül 6 évig nem tudták megalapítani, hogy mi volt a problémám. A végén teljesen lefogytam, semmilyen étel nem maradt meg bennem, nem volt energiám egyáltalán, és ott álltam, hogy akkor most mi lesz. Hát akkor, amikor ott kellett hagynom a tanítást, akkor nagyon hosszú ideig imádkoztam azért, hogy Isten vezessen, hogy merre tovább. És mivel az volt a szívem szándéka, hogy őt szolgáljam, és azt láttam, hogy ahhoz, hogy misszióban menjek, hogyha tényleg ez Istennek az akarata, ahhoz angolul meg kellene tanulnom. Úgyhogy próbáltam kopogtatni különböző ajtókon, míg Isten Londonban nyitott egy ajtót, ahova 2 évig kimentem óferként dolgozni, és amellett tudtam angolul tanulni, nyelviskolába járni. Most ez egy nagyon érdekes dolog volt, és azóta is hatalmas élmény számomra, hogy addig, amíg akkor már, tehát ez a betegség depresszióba is fordult, tehát ez ennek a következménye volt, nem ezzel kezdődött, olvasni nem tudtam koncentrálni hosszú ideig, mégis olyan gyorsan tanultam meg angolul, ami szinte a tanároknak is hihetetlen volt, és azt kellett, hogy lássam, hogy ami Istennek a terve, azt ő véghez viszi még akkor is, hogyha nekem nincsen meg az adottságom, és még akkor is, hogyha emberileg ez lehetetlen volna. Aztán utána csodálatos módon Isten egy orvoshoz vezetett, aki mégiscsak meg tudta állapítani, hogy mi a problémám, és nagy nehezen, hosszú időn keresztül, de kigyógyultam nagy részt ebből a betegségből. És ott voltam, hogy hát akkor rajta Isten visszaadta az egészségemet, akkor mehetek, futhatok a cél felé, és követhetem Istent abba az irányba, amit ő eltervezett. De görbébnél görbéb utak következtek ezután is. És nagyon sokszor történt az, hogy elindultam egy irányba, és zárt ajtót találtam. De mindezeken keresztül azt mondhatom el, hogy Istent jobban megismertem, és nem kérdés számomra, hogy vajon az az ő elhívása az valódi volt-e, hanem azt kell, hogy lássam, hogy Isten minden felett ott áll, és ő tudja, hogy hogyan formáljon, tudja, hogy milyen helyzetekbe kell belevinnie ahhoz, hogy az ő fiának a képére formáljon, és ahhoz, hogy még hasznosabb eszköz legyek az ő kezében, és még közelebb kerüljek hozzá. Hát igen, amikor Márti megkért, hogy beszéljek a keserűségről, akkor az volt bennem először, hogy nagy örömmel, mert az előtte levő időszakokban pont néhány lányal ott a gyülekezetben beszélgettem, akik ugyancsak átmentek nehézségeken, és azt láttam, hogy Isten használt, tehát amit megtanultam tőle, azt tovább tudom adni másoknak, és ez valóban bátorítás másoknak a számára. De ahogy gondolkoztam rajta néhány hét után, az volt bennem, hogy hát ez tulajdonképpen nem tudom, hogy mennyire megtiszteltetésnek érezzem, hogyha azt gondolják rólam mások, hogy a keserűségben specialista vagyok. És nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy én hogyan is élem meg ezeket a dolgokat. Tényleg keserű vagyok-e? Sok hosszú görbe út után, az egyik görbe út az volt, amikor nem nyílt meg az út arra, hogy visszamenjek Angliába és bibliaiskolában tanuljak, akkor ismertem meg tulajdonképpen a fasori gyülekezetet, amikor a Krisztináik itt voltak, és körülbelül 3-4 évig voltam itt a gyülekezetben. Próbáltam visszamenni Angliába, próbáltam visszamenni, hogy bibliaiskolában tanulhassak, hogy itt felkészülhessek a szolgálatra, és valahogy nem nyílt az ajtó. És aztán egyszer csak kinyílt az ajtó, visszamehettem, és azt kellett, hogy tapasztaljam, hogy egyéb akadályok voltak az útban. Először is anyagi akadályai voltak annak, hogy bibliaiskolába menjek, és megpályáztam egy állást az ottani gyülekezetben, ahova jártam, egy adminisztrációs állást, azzal a határozott döntéssel, amit kifejezésre is juttattam, hogy csak egy évre, mert a következő év az bibliaiskola, és hogy mindenféleképpen ez lesz. Hát az idén a negyedik évemet kezdem ebben a gyülekezetben, és azt kell, hogy elmondjam, hogy nem így képzeltem el a dolgokat. Tehát az első év után azért maradtam ott, mert anyagilag nem voltak adottak a körülmények, és nem tudtam kifizetni a bibliaiskolát. A következő évben minden összejött volna, de néhány hónappal, tehát tulajdonképpen azt hiszem egy-két héttel azelőtt, hogy a jelentkezési lapot beadtam volna, egyik reggel felébredtem, és nem tudtam megmozdulni. És néhány hétig nem tudták az orvosok megállapítani, hogy igazából mi a problémám, de aztán kiderítették, hogy egy nagyon erős vírus támadott meg, ami tulajdonképpen egy elég ismert betegség Angliában különösen, és általában az emberek 3-6 hónap alatt felépülnek belőle, de ez most már több mint másfél éve történt, és még mindig nem tudok teljes állásban dolgozni, ami azt jelenti, hogy igencsak korlátozott vagyok, és maradnom kell a helyemen, nem mozdulhatok addig, amíg teljesen fel nem épülök. Ez a másfél év tulajdonképpen újra nagyon-nagyon sok mindenre tanított meg. Új dolgokat ismertem meg Istenről, Isten tervéről, és olyan dolgok erősödtek meg bennem, amiket korábban talán az agyammal tudtam, de nem éltem, vagy nem mertem rálépni, vagy nem egyszerűen nem léptem rá. És sokszor eszembe jut az, én egy nagyon maximalista és egy nagyon aktív ember vagyok egyébként, vagy lennék alaptermészetemből fakadóan, és ami az egyik nagyon fontos dolog volt, amit megtanulhattam, hogy nem kell tennem semmit ahhoz, hogy Isten előtt kedves legyek. Nem minthogyha az üdvösségemért dolgoztam volna, de úgy gondoltam, hogyha Isten engem megváltott, és a minden gazdagsággal elhalmozott, akkor azt én szeretném az ő dicsőségére használni is. De ez alatt a másfél év alatt el kellett jutnom odáig, hogy Isten az ő munkáját sokszor a mi erőtlenségeinken keresztül végzi el. Hát a Bibliában nagyon-nagyon sok olyan történetet olvasunk, ahol az emberek megkeseredtek a nehézségek és a próbák hatására, és nagyon sok esetben, és azt hiszem, hogy mi szeretünk ezekre a történetekre emlékezni, amikor valaki valami nehézségen megy keresztül és megkeseredik, akkor utána Isten valahogy kihozza abból is áldást ad neki, ahogy Hanna imádkozik a gyermekért a nagy keserűségében, Isten megadja neki a választ az imádságára, a gyermeket ad neki, és nagyon sok ilyen egyéb történet van, amit mi előszeretettel az emlékezetünkbe vésünk, és erre próbálunk koncentrálni. Az elmúlt másfél év alatt tulajdonképpen annyira nem tudtam koncentrálni, körülbelül egy évig nem dolgoztam egyáltalán, annyira nem tudtam koncentrálni, olvasni és semmit se csinálni, hogy a Biblia olvasásom az abból állt, hogy egy-két igét, igeverset, amit Isten valahogy eljuttatott hozzám, igeszolgálatok hallgatása során, vagy valaki mondta nekem, vagy volt annyi kis erőm, hogy egy-két verset elolvassak, azokat itt kiírtam egy kis jegyzetfüzetben, és ezt hordozgattam magammal állandóan, amikor kimentem 10 percre sétálni, mert maximum annyi volt, amennyit bírtam sétálni, akkor vittem ezt a kis füzetet, és próbáltam imádkozni ezeket az igéket. És hát az egyik ige az volt, amit azt gondolom, hogy teljesen más szemszögből látok most, mint korábban, mint Pál apostol mond, amikor biztos, hogy emlékeztek rá, amikor nem tudjuk pontosan, hogy milyen betegséget, de egy tövist ad Isten, vagy a sátán angyala gyötri, hogy el ne bizakodjam, azt mondja. A 2 Korintus 12-ben van ez az ige. És azt mondja a 8. versben, 3-szor kértem az Urat, hogy távozzék ez el tőlem. De ő azt mondta nekem, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által él célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért a Krisztusért öröm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. És az volt érdekes, hogy mivel nem tudtam koncentrálni, nem tudtam hosszabb részeket olvasni, minden kis ige szakasz, amit így próbáltam a memóriámba vésni, azokat újra és újra szavanként kellett értelmeznem, és minden egyes szó belém vésődött. És az volt nagyon döbbenetes, amikor rájöttem, hogy tulajdonképpen szó szerint, hogyha veszem azt, amit Pál apostol mond, akkor dicsekedhetem az erőtlenségemmel. Azért dicsekedhetem az erőtlenségemmel, és azóta próbálom is tenni, amikor egyéb erőtlenségek és kellemetlenségek és nyomorúságok érnek. Azért dicsekedhetem, mert Isten azt mondja, hogy ő úgy működik, hogy az erőtlenségeimen keresztül az ő ereje nyilvánvalóvá válik. Tehát, hogyha én nem keserű vagyok az én nyomorúságomban és a gyengeségemben és a betegségemben és az erőtlenségemben, hanem elfogadom, hogy Isten úgy működik, hogy azon keresztül az ő ereje nyilvánvalóvá válik, és az angol azt mondja, az ő hatalma, akkor örvendezhetek. És azt mondhatom, hogy akkor, amikor az elmúlt két hétben próbáltam készülni erre az előadásra, és egyik nap a másik után telt el úgy, hogy nem bírtam leülni, mert minden tagom fájt, és fáradt voltam, és nem bírtam koncentrálni, és legszívesebben csak vízszintesben lettem volna, akkor egyszer csak rájöttem, hogy hát tulajdonképpen ez egy ugyanolyan helyzet, mint ami az elmúlt másfél év volt. Ha Isten az ő hatalmát akarja nyilvánvalóvá tenni, akkor nekem nem kell erősnek és bölcsnek lennem, nem kell képesnek lennem arra, hogy órákat tudjak készülni, hanem dicsekedhetem azzal, hogy nem tudtam koncentrálni fél óránál többet egyszerre. Hát ez az, azt hiszem, az egyik legnagyobb dolog, amit megtanultam ebben az elmúlt másfél évben. És hogyha visszaemlékszem, akkor ami nagyon, tulajdonképpen nagyon jól működtek a dolgok, mert mindvégig az volt bennem, hogy én nem tudok semmit tennem, de az Isten békessége volt velem. Viszont ahogy kezdtem erősödni, kezdtek jönni a problémák. Ahogy erősödtem, és szó volt arról, hogy elkezdhetek megint dolgozni, ugyancsak 10-12 órát az elején, jöttek a problémák, mert a főnökömnek körülbelül 2-3 hónapba telt, mire engedélyezte, hogy visszamenjek dolgozni. És közben én annyira stresszes lettem, hogy a végén már úgy éreztem, hogy most már ha azt mondja, hogy visszamehetek, akkor se tudnék visszamenni, mert minden energiámat elveszítettem azzal, hogy mérgelődtem, hogy haragudtam, hogy keserű voltam, hogy arra tekintettem, hogy ő hogyan viszonyult hozzám. És az, amit Krisztina is mondott, hogy tulajdonképpen arról feledkeztem el, hogy Isten ura a mindennek. Isten ura volt annak is, hogy meddig kellett otthon lennem, hogy mikor kellett elkezdenem dolgozni. És ez az, amit teljesen elfelejtettem abban a néhány hónapban. És annyira elhatalmasodott rajtam a keserűség, hogy folyamatosan csak panaszkodtam mindenkinek, és panaszkodtam, mert nem látogattak, mert egyedül voltam, mert nem tudtam dolgozni, mert nem mehettem vissza dolgozni. És volt egy hosszú panaszlistám, hogy ki mivel bántott meg, és kire miért haragszom. És visszanézve azt kell, hogy mondjam, hogy azok mind tények voltak. És az valóban úgy volt. Barátaim elfelejtettek, senki nem látogatott, vagy szinte senki nem látogatott egy hosszú időn keresztül. Nem rendeződtek a munkahelyi dolgok, tehát hosszú ideig kellett várnom, míg vissza tudtam menni, dolgozni és újra pénzt keresni. És az orvosok nem segítettek igazán, nem támogattak egyáltalán. De a probléma az ott volt, ahogy én reagáltam rá. Mindenben igazam volt, de nem jól reagáltam rá. És csak saját magamnak ártottam, és ott teljesen meg tudtam tapasztalni azt, hogy mivel annyira kevés volt az energiám, hogy minden energiámat felemésztette a harag és a keserűség. És ami igazán megállított, az az volt, hogy az egyik barátnőmmel egyszer imádkoztunk, és azt hiszem, hogy a szemembe nem merte mondani, de azért imádkozott, hogy Isten gyógyítson meg, és vezessen ki a haragból. És az nagyon elgondolkozott, és nagyon megdöbbentett, és akkor Isten elé vittem ezeket a dolgokat is, és visszaemlékeztem arra, amit korábban tanultam Istenről, és megbocsátottam azoknak, akik úgymond vétettek ellenem, akaratuk ellenére, vagy tudatlanságuk ellenére, tudatlanságból, és úgy döntöttem, hogy nem tartok haragot tovább a szívemben, hanem elfogadom, hogy Isten az, aki az Úr, és ő tud mindenről. Ő tudja azt, hogy miért tett abba a helyzetbe. És amikor megfordult így minden bennem, és azzal az imádsággal kezdtem imádkozni, amit néhány évvel korábban helyezett a szívemre Isten, ahogy Jézus imádkozik, amikor a keresztre felteszik, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekesznek. Amikor elkezdtem feltételezni az emberekről azt, hogy nem tudatosan bántottak, még ha tudták is, akkor is azt imádkoztam, hogy bocsáss meg, mert nem tudják, mit cselekesznek. Akkor kezdtem el megtapasztalni azt, hogy Isten elkezdte gyógyítani a szívemet, és elkezdte formálni a gondolataimat. És rájöttem arra, hogy a gyülekezetben tulajdonképpen ez egy nagyon gyenge pont, a betegek látogatása és támogatása. Ez valahol összefügg az angol kultúrával is, ugyanis egy másik dolog, amire rájöttem, hogy a kultúrában is benne van, hogy a betegségről nem szívesen beszélnek az emberek. Ha valaki beteg, nem szívesen látogatják meg, hogy nehogy kellemetlen legyen az illetőnek, hogy gyengének látják, hogy pizsamában látják, stb. Stb. És az emberek nem tudnak ezzel mit kezdeni, tehát nekem kell segíteni nekik, és azt mondani, hogy de én örülök neki, hogyha eljössz még akkor is, hogyha nem tudok két szót se hozzád szólni. És másrészt, amire rádöbbentem azt, hogy azzal, hogy Isten engem ezen a területen átvitt, vagy ezen a szakaszon átvitt, azzal felnyitotta a szemem, hogy hol van szükség a gyülekezetben, és vagy januártól egy olyan pozíciót van kezdhetek el dolgozni, ahol ezen a területen tudok változást hozni a gyülekezetnek az életébe is, és kiépíteni azt a rendszert, hogy ebben változás legyen. De ehhez az kellett, hogy én elismerjem, hogy Isten az Úr, és hogy ő úgy döntött, hogy ezt én el tudom hordozni, kiszabta rám, ott volt velem mindvégig, és bátorított, és erősített, de azért engedett bele, mert nem csak nekem akart használni, és engem növelni, hanem azt akarta, hogy másoknak is a végén hasznára tudjak lenni. Ahogy sokat gondolkoztam, hogy mi is a keserűség, azt gondolom, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy az élet tele van olyan helyzetekkel, ami keserűséggé változhat. És a keserűség tulajdonképpen egy nagyon emberi reakció a nehéz helyzetekre, a fájdalmas helyzetekre. És most szeretném, hogyha egy kicsikét mindenki elgondolkozna azon, hogy mik azok a fájdalmas helyzetek, konfliktusok, amik vagy keserűséggé fordultak az életünkben, vagy pedig keserűségé fordulhatnak nagyon könnyen. Én őszintén megmondom, hogy sok nehézségen átmenve úgy gondoltam tavaly, hogy hát én már ezt jól megharcoltam, és ez nekem nem fog problémát jelenteni. És megdöbbenve kellett látnom azt, hogy nagyon könnyen belecsúszok én is a keserűségben, annak ellenére, hogy tudok mindent arról, hogy hogyan lehet és hogyan kell elkerülni. Tehát néhány dolgot egy listát összeírtam, hogy mik azok a dolgok, amikből keserűség lehet, miből lesz a keserűség. Hogyha valamit elveszítünk, és így kezdődött az én életemben is, amikor elveszítettem azt, akit úgy gondoltam, hogy Isten társként rendelt mellém, és hosszú ideig küzdöttem azzal, hogy ebből a fájdalomból, ha keserűség is lett, abból kigyógyuljak. Hogyha egy futóra gondolunk, aki az olimpiát szeretné megnyerni, akkor milyen kép van előttünk? Hát egy nagyon fontos és egy nagyon hosszú edzés tervet kell összeállítani, és ahhoz tartania kell magát az edzőnek. És Amikor arról szól itt, arra bátorít az író, hogy vessünk le minden terhet, akkor, ahogy ez a kép megjelent az olvasók szeme előtt, a futónak minden terhet le kell vetnie. Hogyha győzni akar, akkor nem mehet nagy hátizsákokkal, nem futhat nagy hátizsákokkal, mert azt tudjuk mindannyian, hogy ez le fogja őt lassítani. És ugyanígy, amikor mi arra gondolunk, hogy nehézségekkel állunk szemben, akkor mi a mi teendünk? Minden terhet, ami ránk nehezedik, és a megkörnyékező bűnt, azt mind le kell vetnünk, egyébként nem fogunk célba érni. És ez így van a keserűséggel is. Ahogy említettem, akkor, amikor betegségembe odáig jutottam, hogy a keserűség felemésztette minden kis energiámat, és képtelen lettem volna arra, hogy elkezdjek dolgozni. Anélkül, hogy ezt levetettem volna, nem lettem volna képes arra, hogy visszamenjek dolgozni, mert minden erőmet az emésztette fel. Tehát ahhoz, hogyha célba akarunk érni, akkor le kell vetnünk bizonyos dolgokat. És a másik dolog, amit ír az író, hogy nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. Nagyon fontos az, hogy ne csak megpróbáljuk levetkőzni magunkról mindazokat, ami nem oda tartozik, megszabadulni a bűnöktől, megvallani a bűneinket, hanem legyen egy célunk, hogy nézzünk fel Jézusra, és ő legyen a példaképünk. És soha nem mondjuk azt, hogy de Jézus tökéletes volt, és én soha nem lehetek olyan, hanem ő legyen a cél, ő legyen az, akire felnézünk. Az angol fordítás egy kicsikét máshogy adja vissza, és azt hiszem az eredeti is. Itt magyarul azt olvassuk, hogy aki az előtte levő öröm helyett vállalta a keresztet. És ahogy itt utána olvastam, kicsikét máshogy jön ki, és ezt szeretném elétek hozni most, hogy nem félretette az örömöt, hanem látta azt, hogy a szenvedés után az öröm jön. Ő tudta azt, Jézus tudta azt, hogy átmegy a kereszthalálon, a halálon, és a halál után jön az öröm, a halál után jön a dicsőség. És azt tartotta szem előtt, hogy ha ő ezen végigmegy, akkor a mi életünkben ugyanez fog bekövetkezni. Mi is részesei lehetünk az ő szenvedéseinek, és ugyanúgy részesei lehetünk az ő dicsőségének. Tehát, hogyha őt követjük, akkor a halál után jön a dicsőség. És ez nem mindig következik be a mi földi életünk során. De a kérdés az az, hogy mit tekintünk realitásnak. Az, ami itt történik, vagy pedig az, amit Isten ígért, hogy el fog következni. És még akkor is, hogyha ezek az ígéretek nem mind teljesednek be a mi életünkbe. Hisszük-e azt, hogy valóság az új teremtés? Hisszük-e azt, hogy Jézus visszajön? És akkor meglátjuk mindazt, amit ő a számunkra készített. Hisszük-e azt, hogy Jézus úgy vár ránk, és úgy készítget minket, mint ahogy a férj vagy a vőlegény vár az ő menyasszonyára. És ahogy a Jelenések könyvének a 21. részében mondja, hogy ott nem lesz többé gyász, jajkiáltás, fájdalom, mert az elsők elmúltak. Ez az, amit Isten szeretne, hogy oda elérjünk vele együtt. És ez az, amire Jézus tekintett, és ezért vállalta a halált, és ezért vállalta a szenvedést. És azt olvassuk, hogy is utána az Isten trónjának a jobbjára ült, tehát elérkezett a dicsőségébe. És azt mondja, úgy bátorítja az író a hallgatókat, hogy gondoljatok rá, aki ilyen ellenevaló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekbe megfáradva el ne csüggedjetek. Gondold meg, hogy Jézus ment keresztül, amikor nehézségek vannak az életedben, hogy el ne fáradj és el ne csüggedj. Akkor, amikor egy nagyon nehéz konfliktuson mentem keresztül, akkor egyszer egy gyerekalkalomra kellett készülnem, egy húsvéti alkalomra, és a Jézus keresztre feszítése volt a történet. És ahogy olvastam és próbáltam megérteni, hogy min is ment keresztül Jézus, odáig jutottam, hogy ugye egy héttel korábban mindenki hozsannát kiáltott számára, és most ott van Jézus, felemelték a kereszten, lenéz a tömegre, és ugyanazok az emberek feszítséget kiáltanak rá, és azt várják, hogy ő meghaljon. Ugyanazok az emberek, akiket szeretett, akiket táplált, akiknek a betegeit gyógyította, akiket tanított, akiktől tényleg semmit nem sajnált. És azt mondja, amikor felemelik a kereszten, és végignéz a tömegen, és úgy láttam, hogy én is ott vagyok abban a tömegben, hiszen én is nagyon sok fájdalmat okoztam Jézusnak az mindenféle engedetlenségeimmel, és Jézus nem azt mondja, hogy ugyan hatalma lenne rá, hogy kapják meg megérdemel büntetésüket, hanem azt mondja a Lukács 23.34-ben, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. És ez az az imádság, ami azóta is a szívemben van, amikor nagy konfliktusba kerülök bárkivel, és kezdenék megkeseredni. Ez az imádság, amit újra és újra előveszek, és imádkozok, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. És őszintén elmondom, hogy sokszor, mint ahogy ezzel a konfliktussal a főnökömmel kapcsolatban ott volt bennem, hogy de Atyám tudja, hogy mit cselekszik. És tudja, hogy nem ez a megfelelő módja annak, hogy elrendezze ezeket a dolgokat. De mégis úgy döntöttem, hogy újra és újra visszatérek ehhez, amit Jézus imádkozott. És ez a legkövetendőbb példa, amit tudok én is imádkozni, hogy Atyám, bocsáss meg neki, mert nem tudja, mit cselekszik. És hogy az egyik barátom, aki egy nagyon nagy családi konfliktuson ment keresztül, mondta el néhány héttel ezelőtt, hogy azt értette meg ebből Jézusnak az imádságából, hogy egy konfliktusban tulajdonképpen nem a másiknak teszek jót, hanem saját magamnak. Jézus azzal is volt példa előttünk, hogy ő nem az igazságot kereste. Ő azt akarta, hogy az ő Istennel való kapcsolata rendben legyen. Ne tartson haragot senkivel szemben. És őszintén megmondom, hogy nem gondolkodtam ezen ennyire korábban. De mennyire igaz ez, hogy Jézus tarthatott volna haragot, de hogy ő halála előtt eldöntötte, hogy igenis, Istennel megfelelő kapcsolatban akarok lenni, nem akarok haragot tartani senkivel kapcsolatban. És ott volt előtte az is, hogy hát azért mentem a keresztre, hogy ezekért az emberekért meghalljak, mert nem tudják, hogy mit cselekesznek. És még amikor én ebben a konfliktusban voltam, az volt nagyon hangsúlyos a számomra, hogy én semmilyen helyzetben nem mondhatom el azt az emberi kapcsolataimban, hogy én nem vagyok része annak a konfliktusnak. Lehet, hogy én már csak reagáltam arra, hogy a másik rosszul viselkedett, de hogyha én megharagudtam a másikra, akkor már én is részese vagyok annak a konfliktusnak. Mert azáltal én tulajdonképpen egy akadályt állítok az elé, hogy az a kapcsolat megbékélhessen. Tehát, hogy ameddig én a haragot tartom, addig nem lehet megbékélés, tehát részesévé lettem annak a konfliktusnak. És így kellett a főnökömmel kapcsolatban eljutnom odáig, hogy újra és újra, amikor visszamentem dolgozni, és újra le kellett ülni, és meg nem értésekkel találtam szembe magam, újra és újra emlékeztettem magam arra, hogy én megbocsátottam neki, és nem tartok haragot. És még hogyha fel is kavarodtak bennem ezek az élmények, akkor is Jézusra akarok tekinteni, és őt akarom követni. Aztán az író egy másik képet hoz elénk. Ugyan a 13. részben arról szól, hogy ezt intő szónak szánta ezt az egész levelet. Ez megint egy olyan kifejezés, amit azt gondolom, hogy az angol talán egy kicsikét jobban visszaadja mint az eredetit, mint a magyar. De érdekes, hogy itt bátorításként beszél. Ez egy olyan kifejezés, ami benne van az intés is, de benne van a bátorítás is. Ez egy nem olyan intés és fenyítés is, amiről majd itt olvasunk, hogy az atya megfeddi a fiút. Nem egy olyan fenyítés, ami csak a negatív dolgokra reagál és megbünteti. Hanem ebben benne van az, hogy az apa, a szerető apa, aki tudja, hogy mi a legjobb a fiának a számára, azt tartja cél előtt. És úgy int, hogy abban bátorítás van a jóra, mert azt szeretné látni, hogyha azt a rosszat elhagyná, és abból megtanulná, hogy mi az a jó, amit követhet. Azt mondja, hogy látja, hogy megfáradtak ezek az olvasók, és azt hiszem ezzel nagyon sokan azonosulni tudunk különféle helyzetekben. És azt mondja, hogy elfeledkeztetek a bátorításról, amely nektek fiaknak szól. És ez megint egy ószövetségi bátorítás, a Példabeszédek könyvéből veszi az író, és arról beszél, hogy a apa hogyan fenyíti a fiút. Most a kérdésem az, bennem őszintén megmondom, nagyon sokáig rossz érzést keltett ez a szakasz. És azt gondolom, hogy mivel a mi apa képünk nem tökéletes, talán egyikünknek sem, és ugyan Isten az apához hasonlítja önmagát, de azt gondolom, hogy még hogyha a legkedvesebb és legtökéletesebb édesapánk volt, akkor is messze van attól, ahogy Isten kezel minket, mint fiakat, és messze van az Isten atyai szeretetétől. És tehát ez a kép nagyon sokakban talán rossz emléket keverhet föl. Talán a szüleink, akik indulatból fenyítettek minket, amikor nem volt semmi pozitív célkitűzés, amikor csak arról volt szó, hogy ez a szabály, fiam, és csak, és nincs rá magyarázat, és ezt kell tenni. Vagy pedig, akinek az életéből teljesen hiányzik az apa példa. De és tulajdonképpen az író is egyetért ezzel, és azt mondja, hogy milyenek voltak a mi földi atyáink, azt mondja a 9.-10. versben, hogy fenyítettek minket, és ezért tiszteletben tartottuk őket. És aztán a 10. versben mondja, hogy a saját elgondolásuk szerint fenyítettek. És mit mond Istenről, hogy ő pedig a javunkra teszi, hogy a szentségében részesüljünk. Tehát a kérdésem az, hogy mi Istennek a célja a fenyítéssel, és azt gondolom, hogy ha ezt megértjük, akkor megértjük, hogy ez nem az az apa, akire mi gondolunk a saját tapasztalataink szerint, hogyha negatív emlékeink vannak ezen a területen. Az Istennek a célja a 9. részben, hogy éljünk, a 10. versben azt mondjuk, hogy a javunkra teszi, hogy szentségében részesüljünk. És egyetért azzal, hogy ez pillanatnyilag nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, viszont tudja azt, hogy később, ezek után, miután átmentünk mindezen, az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. Tehát itt megint a megedződés jön vissza. És szeretném, hogyha ez a két kép néhány dolgot tudat velünk, hogy Istennek mi a végcélja a neveléssel, a szenvedésekkel, azáltal, hogy ezeket megengedi az életünkben. Mert a zsidókhoz írt levélben azt olvassuk, hogy az ő célja az, hogy az ő szentségében részesüljünk. És nagyon sok helyen a Bibliában olvassuk, hogy Isten szent, tehát mi nem kerülhetnénk hozzá. Az ő célja az, megváltott Jézus Krisztuson keresztül, de azután nevelni akar, nem akarja, hogy megrekedjünk azon a szinten, hanem azt akarja, hogy növekedjünk benne, és a végén, miután végigmentünk ezeken a nehézségeken, részesüljünk az ő szentségében. Aztán a következő az, hogy igazak legyünk, ez megint csak innen a zsidókhoz írt levélből. És ez megint a magyarból annyira nagyon nem jön ki, de amikor azt mondja, hogy később azonban az igazság gyümölcsét hozza, ez tulajdonképpen az igazság, az a tökéletes kapcsolat Istennel, amikor semmi nincs közöttünk, hogy a megfelelő kapcsolatban vagyunk Istennel. Ugye, amikor bűnösök voltunk, akkor nem tartozhattunk hozzá. Az ő célja az, hogy a neveléseken keresztül eljutasson minket oda, hogy az igaz állapotba kerüljünk, ami lehetővé teszi azt, hogy majd vele élhetünk. Aztán különböző más képeket is használ a Biblia, amiket nagyon szeretek, és nagyon sok bátorítást jelentettek a számomra. Az egyik a Jakab leveléből, megint csak a nehézségekről szólva, az a célja az Istennek, és majd ezt egy kicsikét jobban meg fogjuk vizsgálni a beszélgetések során, hogy tökéletesek legyünk. Azt mondja, örömnek tartsátok, ha mindenféle kísértésbe, az eredeti ezt úgy mondja, hogy nehézségekbe estek, mert tudjátok, hogy Istennek az az akarata, hogy a végén tökéletesek legyünk, és minden fogyatkozás nélkül. Istennek egy olyan tökéletes, olyan gyönyörű elképzelése van a mi jövőnkről, hogy ő azt akarja látni, hogy mi tökéletesek vagyunk, és semmi fogyatkozás nincsen bennünk. Gondolkoztatok már erről így? Isten azt akarja, hogy tökéletes legyek, hogy semmi fogyatkozás ne legyen bennem. Hogy amikor megengedi a nehézségeket, akkor az ő célja az, hogy oda juttasson el. Hogy egyre jobban megismerjem őt, de egyre tökéletesebb legyek. És mindazok a drága ajándékok, amiket ő elkészített számomra, azokat egyre egymás utána birtokomba vehessem. Aztán nagyon kedves számomra az a kép, ami tulajdonképpen a természetből látható, az igaz gyöngynek a képe. Tudjuk azt, hogy a kagyló, amikor mindenféle kellemetlenség, mindenféle piszok kerül a kagylóba, az serkenti a kis állatkát arra, hogy egy igaz gyöngyöt termeljen. Minél több a szemét, minél több a kellemetlenség, a nehézség, a szenvedés, annál gyönyörűbb és annál drágább igaz gyöngy lesz az eredménye. És nagyon sokszor szeretek így gondolni az életemre, hogy amikor a nehézségek jönnek, akkor az én életem olyan, mint egy kagyló. És Isten megengedő, hogy még egy kis piszok belekerüljön, mert azzal még drágább lesz az az igaz gyöngy, ami benne érlelődik. Aztán beszél Isten arról, hogy a nehézségek és a próbák olyanok, mint amikor megpróbálják az aranyat. Ugye tudjuk azt, hogy az arany annál értékesebb, minél több piszkot égetnek ki belőle. És Isten azt mondja, hogy ő hatalmas arra, hogy minden nehézséget, minden kellemetlenséget, minden konfliktust, amiben benne vagyunk, és nem tudjuk, hogy kerültünk bele, és hogyan kerülhetnénk ki belőle, ezeket mind oda vihetjük hozzá, és azt mondhatjuk, akarom, hogy ezt is használd arra, hogy kiégess belőlem még valamit, hogy még értékesebb arany legyen az életem, hogy csillogjak a végén, amikor oda kerülök hozzád. Tehát akkor, amikor látjuk és megismerjük azt, hogy Isten mi mindenre képes, hogyan képes felhasználni azokat a nehézségeket, amik minket érnek. Tudhatjuk azt, bátorítás lehet számunkra a zsidókhoz írt levélből, hogy Isten tudja azt, hogy ezek nem örvendetesek. Tehát Isten nem mondja azt, hogy akkor, hogyha valami betegség ér, ha konfliktusba kerülsz, hogyha nehézség van az életedben, ugrálj fél lábon, és mosolyog, és örvendez. Ezt soha nem várja el Isten. Isten együtt érez velünk, és tudja azt, 11. versben, ahogy mondja az író, hogy pillanatnyilag ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek. Ezek nem látszanak örvendetesnek, és Isten nem akarja azt, hogy egy állarcot tegyünk magunk elé, és azt mondjuk, hogy már pedig ebben én örvendezek. De, és hadd hozzam azt, ahogy a Jakab érvel az íróinak. Azt mondja, hogy tudjátok, hogy a hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Hogy tudjuk. Tehát az nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy Isten hogyan használja a nehézségeket. És hogyha ezt tudjuk, és elhisszük, és ráállunk, amikor legközelebb egy nehézségbe kerülünk, akkor mit fog ez eredményezni az életünkbe? És zárásként ezen szeretnék végigmenni. Néhányat innen a zsidókhoz írt levélből, a 12. versben, ahogy mondja, ezért tehát, mivel ezt megértettük, hogy Isten hogy működik, mivel megértettük, hogy Isten, mint szerető atya, elrendezi a nehézségeket, hogy növekedést adjon az életünkben, hogy formáljunk. Kötőszavak azok nagyon fontosak, tehát amikor azt mondja, úgy kezdi, hogy ezért tehát, ez azt jelenti, hogy vedd figyelembe mindazt, ami az előtte levő szakaszokban van, és ami innen következik, az a tulajdonképpen az alkalmazás. Azt mondja, hogy ezért tehát a lankat, kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg. Tehát, hogyha úgy éreztük eddig, hogy megrodgyant térdekkel erőtlenül járunk, és a nehézségnek, vagy a konfliktusnak, vagy a próbának a terhe iszonyatosan ránk nehezedik, akkor megértve azt, hogy Isten hogy munkálja ezeket a javunkra, hogyan formál értékesebbé bennünket, bátorodjon a szívünk. És azt mondja, hogy törekedjünk a békesség mindenki iránt, a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. És ebből két dolgot szeretnék kiemelni. Törekedjünk a békességre Istennel, és törekedjünk a békességre az emberekkel. Békéljünk meg Istennel. Fogadjuk el azt, hogy Isten bölcs, minden tud és minden ható. És hogyha ő úgy döntött, hogy megengedi ezt a próbát, akkor ő tudja, hogy mi van a mögött a próba mögött. És azért engedte meg, mert szeretne valahova eljuttatni, szeretne értékesebbé tenni. Tehát békéljünk meg vele, és ne haragudjunk rá, hanem fogadjuk el, hogy vessük magunkat alá Isten hatalmának. Fogadjuk el, hogy ő bölcs, és tudja, és szeret minket, szerető atyánk, aki a javunkat akarja. És törekedjünk a békességre másokkal. Hogyha valaki ellen harag van a szívünkben, akkor a Biblia két dolgot mond. Hogyha én vétettem, akkor is menjek oda a másikhoz. Ha a másik vétett, vagy úgy vélem, hogy a másik vétett, akkor is menjek oda, és mind a két esetben bocsássak meg. És talán imádkozzunk, ahogy Jézus imádkozott, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. És meg fogjuk látni, hogy Isten átformálja a szívünket, és valóban meg fogunk tudni bocsátani. De ez nem fog egyik pillanatról a másikra megtörténni, lehet, hogy egy hosszú hetekig, hosszú hónapokig minden nap imádkoznunk kell azért, hogy a szívünk lassan átformálódjon. És aztán azt írja, hogy éljünk szent életet. Soha nem mondjuk azt, hogy szent életet nem lehet élni. És nem mondjuk azt, hogy de hát Jézus tökéletes volt, mi nem lehetünk. Azt mondja, nézzünk fel Jézusra, és őt kövessük. Az ő akarata az, hogy formálja minket, hogy az ő szentségében részesüljünk, hogy minél hasonlóbbak legyünk hozzá. És ez mindig úgy van, mint pedagógus tanultam, hogy minél magasabb célt tűzünk ki, még hogyha az irreális is, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy magasra fogunk érni a végén. Hogyha azt mondom, hogy ezt a célt szeretném megcélozni, nagy valószínűséggel nem fogok odáig eljutni, csak lejjebb. De ha azt mondom, hogy a tökéletesre, tökéletes a célom, akkor mindig próbálok majd ahhoz alkalmazkodni, és ahhoz hasonulni, és egyre magasabbra fogok jutni. Tehát én azt gondolom, hogy igen, ez egy tény, hogy ebben az életben nem leszünk soha tökéletesek, de ha nem azt tűzzük ki magunk elé, akkor nem fogunk Krisztus képére formálódni. És aztán jön az a vers, ami valószínűleg sok mindenkinek eszébe jutott. Ügyeljetek arra, hogy senki ne hajoljon el az Isten kegyelméről, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. És itt talán arra gondolunk, hogy na ez egy milyen szép zárása ennek az előadásnak, de ezt csak azért olvastam fel egyébként, mert az elején abba a csapdába estem, hogy azt gondoltam, hogy ez arról a keserűségről beszél, amiről mi szeretnénk ma beszélgetni. De rá kellett döbbennem, hogy ez egy ószövetségi igének az idézése, ahol Isten egészen másról beszél. És hadd olvassam fel az 5 Mózes 29-ből azt az igét, amit itt idéz az író. Azt mondja, ne legyen azért közöttetek olyan férfi vagy nő, nemzetség vagy törzs, amelynek szíve ma elfordul az Úrtól, Istenünktől, és elmegy, hogy szolgáljon a népek isteneinek, mármint a pogányok isteneinek. Ne legyen közöttetek mérget és űrmöt termő gyökér. Tehát miről van itt szó? Itt nem arról a keserűségről van szó, amiről mi beszélünk, arról az érzelemről, hanem arról van szó, hogy keserű gyökérnek nevezi Isten igéje azokat, akik tévtanításokat tanítanak, vagy magát a tévtanítást, és azokat, akik elhajlanak, elfordulnak Istennek a kegyelmétől. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, de ne keverjük össze azzal a keserűséggel, amiről mi beszéltünk. És ami még nagyon fontos, amit az egyik nagy válságom van, egy misszionárius kérdezett meg tőlem, amikor eljutottam odáig, hogy elfogadtam, hogy Isten tudja a javamra használni, de még mindig tele voltam szomorúsággal és keserűséggel. És azt kérdezte meg tőlem, hogy Ági, és hálát adtál már ezért Istennek? És akkor felkavarodott bennem minden, és azt mondtam, hogy hát hogy adhatnék hálát? Minden összetört az életemben, mindent elveszítettem, hogyan adhatnék ezért hálát Istennek? És abból az állapotból juthatott el Isten arra a helyre, ahol most állok, hogy látom azt, hogy Isten nem véletlenül mondja azt, hogy mindenben hálát adjatok, mert ez az Isten akarata a számotokra. Azért mondja ezt, mert ha meglátom, hogy Isten az Úr, aki elrendezi a nehézségeket, ha meglátom, hogy Isten belepillantok Isten műhelyében, és látom, hogy a gyönyörű képeket úgy festi, hogy a csúnya, piszkos vászonra, a köré, a piszok köré képes egy gyönyörű képet festeni, ha ezt megértem, ha megértem, hogy igaz gyöngyé úgy válhatok, hogyha a kellemetlenségek termelik ki belőlem a gyönyörű igaz gyöngyöt, akkor igenis hálát fogok tudni adni Istennek. De a kérdés az az, ismered-e Istent úgy, ahogy a Biblia leírja? Ismered-e Istent, aki hatalmas, aki szerető atyád, aki úgy rendezi a dolgokat, hogy értékessé, hasznossá tegyen a nehézségeken keresztül? tiszteljük Istent, szeressük és adjunk hálát neki. Egyetlen egy történetet, egy rövid képet hadd mondjak még el, amit egyszer egy prédikációban hallottam Billy Graham lányától, aki elmondta, hogy volt egy kis halászfalu, ahol az emberek mindig bementek az étterembe, és ott beszélgettek, iszogattak, és hát egy elég lerobbant épület volt, de egyszer a tulajdonos kifestette egy gyönyörű fehérre a falakat. Ott volt az a gyönyörű fehér terem, és egyik nap, ahogy a pincér szolgálta fel a kávét, hasra esett, és odafröccsent a szép fehér falra a kávé. És a gyönyörű fehér falon ott volt az a csúnya, fekete folt, és mindenki csak nézett rá, hogy hogyan romolhatott el ez a gyönyörű fal ilyen rövid idő alatt. Míg egyszer csak valaki felugrott a sarokból, és egy ecsettel egy gyönyörű képet festett e köré, a csúnya kávéfolt köré. Kiderült, hogy egy nagyon híres festő volt az illető, és csak ez a kép hadd maradjon meg bennünk, hogy Isten hatalmas és képes arra, hogy mindazokból a csúnya kávéfoltokból, amik elpiszkítják, elrondítják a mi fehér falunkat, gyönyörű képeket fessen. Istennek jó terve van az életünkről, és hatalmas arra, hogy mindent a javunkra fordítson. Köszönöm.